Drága testvérek, viharosan fog kezdődni ez a hétvége. Mert hogy egy nagyon ismerős evangéliumi történet kerül elénk. Máté evangélium a 14. részéből, a 22. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. A Máté evangélium a 14. részéből a 22-től 33-ig terjedő verseket hallgassuk. És mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Mikor pedig beesteredett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka 4. részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren járt, megrémültek mondván, ez kísértett, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvé neki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig azt mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és amikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt, és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén leborultak előtte mondván, bizony, Isten fia vagy. Drága testvéreim, sokan tévhitben vannak a Krisztus követés tekintetében. Találkoztam nem egy ilyen esettel, amikor úgy gondolta valaki, hogyha ő Krisztus kezdi követni, ha elkezd templomba járni, Bibliát olvasni, imádkozó életet élni, ha több jó cselekedete lesz, mint korábban, akkor Isten kivételezni fog vele. És akkor megőrzi őt sok bajtól, próbától, vihartól, de ez nem így működik. Isten soha nem ígérte azt, hogy az ő gyermekeit nem engedi bele a viharba. Sőt, alapigénk azzal kezdődik, és itt föl is kaptuk a fejünket, ha odafigyeltünk, hogy Jézus belekényszerítette a hajóba a tanítványokat, és előre elküldte őket a Genezáretó túlsó partjára, noha tudta Jézus, hogy vihar következik. És amikor ráadásul éjszaka csap le a vihar a Genezáret tavára, akkor az életveszélyes. Igen, Isten nem tartja az ő gyermekeit üvegbura alatt, és meleg ágyban sem neveli őket. Nem ígérte azt, hogy bombabiztos helyre rejti el őket. Isten gyermekei is kerülhetnek viharba, mint itt a történetbeli tanítványok. Csak hogy miközben a hitetlenek azt gondolják, hogy egy vihar az egy nagy szerencsétlenség, addig az Isten gyermekei másként tekintenek a viharra. Úgy, mint próbára. És hogyha a dolgok kezdete, a vihar kezdete és lefolyása hívő és hitetlen embernél azonosnak is tűnik, de a kimenetele, a vége egészen más. És itt van a különbség. Mert hogy éppen a viharban, a próbák közepette derül ki az, hogy mennyi a hitünk. Mit bír el a hitünk? Hogy egyáltalán hogyan viselkedünk mi a vihar kellős közepén? Kérdezhetnénk, hogy miért kényszerítette bele Jézus a tanítványokat a csónakba és ezáltal a viharba? Azért, mert azt olvassuk előzetesen, hogy jól tartott 5000 embert, 5 kenyérrel, 2 hallal, és a János evangélista leírása szerint ennek az volt a folytatása, hogy a tömeg menten jött Jézust el akarta ragadni, hogy rögtön királlyá kiáltsák ki. És Jézus ebből, a hirtelen fellelkesedésből, ebből akarta úgymond kiragadni a tanítványait idejében, nehogy elkapja őket is ez a felszínes újongás, mert Jézus nem akart ilyen olcsó népszerűséget, és semmiképpen nem akarta, hogy a tanítványai egy ilyennek legyenek az áldozatai. És ezért küldte előre őket. És miután ők elmennek, elindulnak a Genezáret taván, a kis törékeny halászbárkájukban, azt olvassuk, hogy Jézus elbocsátja a sokasságot, aztán felmegy a hegyre magányosan imádkozni. Különös ez a helyzet. Jézus fent a hegyen egyedül az atyával beszélget, a tanítványokra pedig odalent a tengeren lecsap hirtelen a vihar. És azt olvassuk, hogy Jézus nem is siet utánuk rögtön. Csak az éjszaka harmadik szakaszában megy, az már valamikor hajnali 3 körül lehetett. És úgy tűnik, testvérek, hogy így tanítgatja Isten az ő gyermekeit. Mint ahogy az agyamadár kilöki a fészekből a maga idejében a fiókáit, és azok a repülés tanulása közben néha le is pottyannak, megütik magukat, de ez a fájdalom hozzátartozik ahhoz, hogy megtanuljanak repülni. Vagy el tudjuk képzelni a kis réce, hogyan borzong a hideg víztől, amikor az anyukája kilöki úgymond a meleg fészekből, és rávezeti a vízre azért, hogy megtanítsa őket úszni. Mert végül is az lesz az az életelem, ami eltartja őket. És bizony, repülni, úszni nem tanulhatunk meg. Ha lespórolja Isten az életünkből az ilyen krízis helyzeteket. A különös kérdés mindig azt, testvérek, hogy Isten gyermeke hogyan viselkedik a viharban. A viharban tűnik ki, hogy mit bír el a hitünk. Jó dolgunkban viselhetünk álarcot. 2 héttel ezelőtt volt szó álkegyességről, képmutató kereszténységről. Bizony a vihar kellős közepén, a szorításokban, a próbák idején lehull az állarc. És ott derül ki, hogy ki vagyok, mi vagyok, milyen keresztjén vagyok. A hitetlen ember, mint jeleztem, szerencsétlenségnek tartja a viharokat, az Isten embere próbának veszi. Ismerőse a Csenapó története? Bizonyára valaki már hallotta. De az újabb kedvéért hadd mondjam el. Kínai elmés, tanúságos történet. Mondhatni tanítómese szerű. Egy faluban, egyik családban, ahol lovakat tartanak, kint a legelőn vadlovak kerülnek a szelíd lovak mellé, és azok vezetésével néhány vadló is hazakerül az X gazda portájára, és a szomszédok irigykedve mondják, micsoda szerencse, meggyarapodott a lóállománya a szomszédnak. Erre a bölcs öreg Csenapó azt kérdezi az irigykedőktől, hogy honnan tudjátok, hogy ez szerencse? Aztán a ház legénye be akarja törni egyik vadlovat, az leveti a hátáról, eltörik a fiúnak a lába. Elkezdenek sajnálkozni a korábban érinkező szomszédok, micsoda szerencsétlenség. Az öreg csenapó rájuk kérdez, honnan tudjátok, hogy ez szerencsétlenség? Nem sokára sorozás következik, a falu legényeit háborúba viszik katonának. Az eltört lábú fiút nem vihetik, otthon marad. A többi legényt mind elhajtják a frontra. Egy se tér vissza közülük. Kiderül, hogy nem az a szerencsétlenség, amit annak nevezünk, és nem az a szerencse, amit annak gondolunk. Most hát a hívő ember szíve is összeszorulhat. Megborzonghat a vihartól, de a hívő ember nem veszítheti el a fejét a viharban sem. Isten ugyanis előre felkészíti az övéit. Jézus megmondta a tanítványainak, mikor búcsúzott tőlük, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Péter apostol is figyelmezteti a kis-ázsiai gyülekezeteket az ő apostoli levelében, amikor azt írja nekik, hogy ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Testvérek, mi a biztosíték arra, hogy a próbában valaki meg tud állni? Vajon az, hogy mennyi ideig tart a próba? Vajon az, hogy mennyi ideig tombol a vihar? Vajon az, hogy milyen erős a csónak a hajó, amiben át kell vészelni a vihart? Nem. Hanem egyedül a hitünk. Nem azon fordul meg a kitartásunk, hogy kicsi-e a vihar, avagy erőteljesebb a vihar. Hanem azon fordul meg, hogy mekkora a hitünk. Testvérek, Isten választott népe, Izrael történelme tele van olyan megrázó példákkal, amelyek nagyon szépen illusztrálják azt, hogy mit is jelent a feltétel nélküli hit, a teljes bizalom Isten iránt. Egy spanyol zsidó imádságából olvasok egy részletet. Rákovernek hívták ezt a spanyol zsidót. Az inkvizíció borzalmai elől sikerült családjával egy kis csónakon elmenekülnie. Egy kis köves szigetre vetődött, ahol új próbák vártak rá. A feleségét villám sújtotta agyon, a gyermekét a vihar a tengerbe sodorta. És ekkor született a magára maradt férfinek az imádsága. Így hangzik. Izrael Istene, ide menekültem, hogy zavartalanul szolgálhassak neked, hogy megtarthassam parancsolataidat, és teljesíthessem minden előírásodat. Te most mindent megtettél velem, hogy elvedd a hitemet. Ha azt hiszed, hogy sikerült neked eltéríteni engem utamról, úgy biztosíthatlak Istenem és atyáim Istene, hogy nem sikerült és nem is fog sikerülni. Üthetsz, verhetsz engem, elveheted tőlem, ami a legdrágább nekem, halálra kínoszhatsz, akkor is mindig hinni fogok benned, és csak azért is mindig szeretni foglak. Ez a feltétel nélküli hit. Ez a totális ragaszkodás Istenhez, akkor is, ha úgy tűnik, hogy sorozatosan sújt kibírhatatlannak tűnő próbákkal. A varsói gettó falára, egy égő házban, a halálra várva, írta fel egy zsidó. Nincs más választott nép, mint az, amelyet mindig üldöznek. Ha eddig nem hittem volna, hogy Isten választott néppé rendelt bennünket, szenvedéseink meggyőztek volna róla. Hiszek Izrael Istenében, még ha mindent megtett is, hogy ne higgyek benne. Ez a feltétel nélküli hit, testvérek. És ha valaki azt gondolná, hogy miközben Jézus távol egyen imádkozik, és hagyja a tanítványokat odalent a tengeren bajlódni a vihar kellős közepén, azaz, hogy Isten nem törődik az emberrel, és ő a maga szentségének, fenségének magaslatában úgymond távolról közönösen figyelni az ő teremtményeinek kínlódását és vergődését a vihar kellős közepén. Most ennek megcáfolására halljunk néhány bibliai idézetet. Ézsaiás 63.9-ben azt olvassuk, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte. Aztán Jeremiás 8.21-ben azt olvassuk, hogy népem összetörése engem is összetört, mondja Isten. Akár Ézsaiás 53-at is idézhetnénk, a híres proféciát a szenvedő Krisztusról. Fájdalmainkat ő viselte, betegségeinket ő hordozta. Igen, mert Jézus Krisztus keresztje a bizonyíték arra, hogy Isten nem közönös az ő teremtményeihez. Igenis, ismeri szenvedéseinket, tudja fájdalmainkat, tudja, hogy milyen viharok szorongatnak minket. Nézzük meg, hogy a tanítványok hogy viselkedtek ebben a viharban. Egyáltalán nem úgy, mint Isten emberei. A félelem, a rémület lesz úrrá rajtuk. És bizony ez a hitetlenség jele. Jézus még elegánsan és finoman fogalmaz, amikor rákérdez Péter, hogy kicsi hitű, miért kételkedtél, inkább azt talált volna, hogy hitetlen, miért kételkedtél. Most hát korcs és fejletlen szárnyakkal nem lehet repülni. És megtartatásunk attól függ, testvérek, hogy kifejlődtek-e már hitünk erős szárnyai. Nemrég olvastam egy megrázó kis könyvet, Aspazia Ocel Petrescu, az írónője, aki 1948-ban került a kommunista börtönbe, 25 évesen, virágzó életkorában, nem sokkal azután, hogy befejezte az egyetemet. Az egyetemről húztolták el, úgyhogy államvizsgálni sem hagyták már. 14 évet töltött a kommunista börtönökben a hite miatt. Úgy, hogy olyan magánzárkában is volt, ahol patkányok mászkáltak rajta éjszaka. És Istennek ez az élő szentje, akit így neveztek a hittársai és a jelenkori román társadalomnak a lelkiségét képviselők, hogy ő volt a köztünk járó szent képe Istennek. 94 évet élt. Amit most töltött be a múlt esztendő decemberében. És amikor a 94 éves születésnapja volt, akkor egy üzenetet fogalmazott meg, és küldött el Románia ifjúságának. És ez most múlt év decemberében történt. Amiben úgy fogalmazott, hogy a reményt soha ne adjátok fel, kedves fiatalok. Mert a remény nélkül nem lehet élni. A reménység ugyanis a szeretet mankója. A szeretet a reménység nélkül nem tud létezni. Szinte szó szerint ezt olvashatjuk egy olyan különös történetben, amit Hugo Green rabbi beszél el, aki megjárta a poklok poklát a haláltáborban. 1944 hideg telén apám félrehúzott néhány baráttal együtt a barak sarkába, mondja ez a rabbi. Hannuka előesteje van, tudjuk, ez a zsidók egyik szent ünnepe volt. Elővette egy különleges formájú agyagedényt, fogta az igen értékes margarin fejadagot, meg egy kanócot, gyertyát készített és meggyújtotta. Mielőtt az áldást elkezdhette volna, én tiltakoztam apámnál az élelem eltékozása miatt. Rám tekintett, majd a gyertya felé fordult, csak következőket mondta. Mi ketten, te meg én láttuk, hogy lehet 3 hétig élni élelem nélkül. Egyszer 3 napig víz nélkül éltünk. De reménység nélkül 3 percig sem élhetünk. Igen, ez a reménység tartotta meg ezt a román hölgyet is 14 évi kommunista börtönpoklában, és erősítette meg Isten úgy őt, hogy 94 évet élhetett, pont egy hónap ezelőtt, január 23-án költözött haza az Úrhoz. Igen, ezek azok az élő bizonyságok, amelyek igazolják azt, hogy a vihar kellős közepén is meg tud jelenni az Úr. És nem hagy minket feljebb kísérteni, mert erre van Biblia ígéret, nincsen elszenvedhetnénk. És Jézus, ahogy itt úgy tűnik, hogy késve érkezik, mert csak az éjszaka 3. szakaszában megy a tanítványai, az akkor is különös úton módon a vizen járva, hogy megrémülnek, azt hiszik, hogy kísértet, mégsem későn érkezik. Pedig Márta és Mária is úgy gondolta Betániában annak idején, amikor ugye idejében üzentek Jézusnak, hogy a te barátod Lázár, akit szeretsz, beteg, és Jézus akkor sem sietett, úgymond, megvárta, amíg meghalt Lázár. Miért? Hogy annál nagyobb legyen az Isten dicsősége. Ne csak egy gyógyítási csodában legyen része Mártának és Máriának, hanem a feltámasztás még nagyobb csodájában. Igen, néha az ember szeretné megszabni nem csak a maga idejét, hanem még Isten cselekvésének idejét is. Illés is úgy gondolta, amikor belefáradt a pogánysággal való küzdelmébe, Akháb és Jézabel elleni harcba, hogy elég, Uram, vedd el az én lelkemet. És lefeküdt, egy fa alá elaludt, gondolta, hogy örökre elalszik. De Isten nem hagyta, mert még megbízatása volt. És bizony nem akkor elég, amikor én gondolom és érzem, vagy éppen mondom, hogy elég. Hanem akkor, amikor ő mondja. Nézzük meg, hogy viselkednek a tanítványok a viharban. Kálvin János azt mondja, ezt az igét magyarázva, hogy a tanítványok úgy viselkednek a viharban, mintha egészen kezdők lennének. Elfelejtették Jézus csodáit, pedig nem rég, aznap részesültek az 5000 ember megvendégelésének csodájában. És azelőtt is már éltek át csodákat Jézus közelében. Nem okultak. Nem okultak Jézus korábbi csodáiból. Vajon mi okulunk-e? Jézus fent a hegyen imádkozik, a tanítványok lent. És bizony azt hisszük, hogy ez nem törődömség Isten részéről felénk. És jaj, hány ember úgy érzi, próbálja a szenvedése közepette, hogy Isten nem érez vele együtt. Nem ismeri az ő fájdalmát, az ő baját, az ő szenvedését. William Blake, egy neves angol költő, úgy fogalmaz egy gyönyörű versének részletében, hogy ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk, ő zuzza szét. És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül, és sír velünk. Ezt tette Jézus is Betániában. Lázár sírjánál könnyekre fakadt Jézus. Akárcsak a pogány is megtérni nem akaró Jeruzsálem fölött, mikor sírnia kényszerült az ő népe keménysége miatt. Látva, hogy ez a keménység viszi őt veszedelembe és pusztulásba. Most testvérek, hogy folytatódik ez a különös, ismerős történet? Azt olvassuk, hogy Jézus a tengeren, a vizen járva érkezik hozzájuk az éjszaka sötétjébe, és amikor megriadnak, amiatt, hogy mintha kísértetet látnának, akkor Jézus azonnal szól hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Testvérek, erre nyugszik csak meg a szív, mikor az ismerős hang megszólal. Amikor valóban az Isten szeretetének megnyugtató szava célba ér a szívünknél. Az a kérdés, ismered-e őt? Hogyan ismered őt? Kinek ismered őt? Kegyetlen, érzéketlen, távoli fenségnek, aki nem törődik a viharban küszködő gyermekeire? Ez a történet éppen annak a bizonysága, hogy de igenis törődik. Idejében érkezik, biztatóan szól, újra bemutatkozik, én vagyok. Ne féljetek. Tudjuk, hogy Jézus én vagyok kijelentései nagyon sokat mondanak. A Szentírásban több ilyen én kijelentése van Jézusnak. Én vagyok az ajtó, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, én vagyok a feltámadás, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága. És itt egyszerűen csak az, hogy én vagyok. És ez elég kell legyen ahhoz, hogy a vihar lecsendesedjen körülöttünk és bennünk. Én vagyok. Akkor is, ha sok más hiányzik. Én vagyok. Én az örökké jelenvaló vagyok. Amikor Mózes azt kérdezte az őt megszólító Istentől, hogy ha elmegyek Egyiptomba elmondani a népemnek azt, amit rám bíztál, és megkérdezik, hogy de ki küldött téged? Kinek a nevében szólsz? Mit mondjak? Mondjad, hogy a vagyok küldött engem. Az örök vagyok. Mert Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ismered-e ezt az örökké valót? Három ember meghal és felmennek a mennybe. Be is akarnak menni, de a kapuban egy ember megállítja őket. Ki vagy te? Kérdezi a kapuban álló az első embert. Én egy híres evangélista vagyok. Sok könyvet írtam, még televíziós szolgálatom is volt. És általam sok millió ember ismerte meg az Úr Jézust. Na ez mind szép és jó, de mondd csak, ismered az Úr Jézust? Persze, hogy ismerem, hiszen, mint már mondtam, én egy híres evangélista vagyok. Na és te ki vagy? Kérdezte a második embertől. Én híres pásztor vagyok, egész nagy gyülekezeteket pásztoroltam a földön, az Isten tiszteleteinket is sok millió ember nézte különféle televíziós csatornákon. Na ez valóban csodálatos. De mondd csak, ismered az Úr Jézust? Persze, hogy ismerem, hiszen én híres pásztor vagyok. Na és te ki vagy? Kérdezte a harmadik embert. Amint azt magad is látod, én egy egyszerű öreg ember vagyok. Az életem gyorsan elmúlt, és ez idő alatt nem is tudtam semmi maradandót alkotni. Nem lettem híres prédikátor, sem gazdag, hanem egy kis házikóban éltem hosszú éveken át. Sokat imádkoztam, és azon igyekeztem, hogy hűséges maradhassak az én Istenemhez. Na, És ismered az Úr Jézust? Igen, Uram, ismerlek téged. Testvérek, ki tud helytállni a viharban? Aki ismeri őt. Aki hisz az ő szavának, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Az akár a Péter módjára megtanul a vizen is járni. Mert hitben járni annyi, mint vizen járni. Amikor kilépsz a csónak biztonságából, amikor eloldod magadat mindentől, ami eddig tartott téged, mert jaj, mindenbe kapaszkodunk, amire azt hiszük, hogy biztonságot ad, vagyon, lakás, autó, jó munkahely, jó nyugdíj, egészség, barátok, jó kapcsolatok, összeköttetések. Tudjátok, mikor Isten sorva elszakít mindezektől, miért teszi? Azért, hogy megtanuljunk egyedül csak tőle függni. És ez a hitben járás. Olyan ez, mint a vízen járás. Amire azt mondják a kívülállók, hogy ez őrültség. Ez bolondság. De amit ha átél az Isten gyermeke, azt mondja, egyedül ez a járható út. És ez az, ahol átélhetjük a megtartatás csodáját. Mert hogy Jézus is ilyen úton érkezett a tanítványokhoz, a vizet. És amikor süllyedni kezd Péter, akkor Jézus rögtön kinyújtja a kezét. Azonnal kinyújtja a kezét, olvassuk itt. Akkor nem késlekedik. Mert ő soha nem késlekedik. Ő azonnal szólt hozzájuk, 27. vers, azonnal kinyújtotta a kezét, és megragadta Pétert süllyedés közben, és azt mondja neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. És a hajóban levők hozzámenvén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Igen, hitben vándorolni, azt jelenti vizen járni. Krisztust a szükségben és nyomorúságban átélni és megtapasztalni. Ez a hívő ember kiváltsága. Nem az a kiváltság, hogy megőriz Isten minden próbától, szenvedéstől, bajtól és fájdalomtól. Nem. Nem ígért soha ilyet az a gyermekeinek. De azt igen, hogy a nyomorúságban is megtart. Kézen ragad, és nem engedi, hogy végleg elnyeljenek a hullámok. Igen, a hit egy merész lépés, eloldódás a biztostól, Jézusra nézés, és a vége imádat, leborulás és imádat, hódolat. A hajóban levők hozzámennek, leborulnak előtte, mondván, bizony Isten fia vagy. Ha nincs ez a vihar, ha nincs az éjszaka sötétsége, ha nincs ez a rájuk szakadó rémületes helyzet, akkor nem jutnak el eddig a felismerésig, bizony Isten fia vagy. Netán az aznapi csoda nyomán egy kenyerosztó csoda tevőhöz hasonlították volna sopát. De nem ennyi ő. Ennél több. Isten fia. És erre a felismerésre akar elsegíteni minket. Mert csak ebből fakad hódolás, imádat, megnyugvás. Csak akkor, amikor belép a csónakunkba végérvényesen, akkor áll el a szél. Akkor ül el a vihar. Amíg ő kívül van az életed hajóján, ne csodálkozz, hogy oda bent vihar van. De amikor ő belép, akármilyen jellegű és súlyú vihar tombolt körülötted, vagy benned eddig, akkor, ha ő belép, eláll a szél. Igen, ez a végcélja minden próbának az ő gyermeke életével. És nézzük, hogy ez a Krisztus az, aki ma este is szeretne megérkezni mindnyájunk életébe, mindnyájunk életének siedő hajójába, hogy megtartassunk. Amen. Csendesedjünk ki már a testvérek. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy van megtartó Krisztus. Köszönjük, hogy ő értünk is született. Köszönjük, hogy ő elindult a menny dicsőségéből felénk, a föld mélységében vergődőkhöz, a viharok közt, remegő szívűekhez. És köszönjük, hogy idejében megszólít. És köszönjük, hogy ez a hang egyre ismerősebb cseng. És köszönjük, hogy érettünk jön, hogy kinyújtsa kezét a süllyedőkhöz, megragadja őket, és ne engedje, hogy a kétségbeesés, a félelem, a pusztulás hullámai végképp elnyeljék őket. Köszönjük háladással, hogy így jössz hozzánk is, Istenünk, a testélet Krisztusban. Köszönjük, hogy szent lelked által össze akarod kötni a mi szívünket a mennyel, mert csak akkor van igazi megtartatásunk. Látod, mi mindenhez próbáltuk mi az életünket hozzákötni. Tárgyi, anyagi dolgokhoz, emberi kapcsolatokhoz. És bizony, ezektől előbb-utóbb mind el kell szakadnunk. És olyankor nagy kérdés, hogy mi marad, ki marad végül számunkra. Köszönjük, hogy te örök vagy, mindenkor létező, jelen való. Köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztusban tegnap és ma és mindörökké ugyanaz a hűséges Isten jár kell közöttünk, szólongat minket, ugyanaz nyújtja ki kezét, és ragad meg minket azért, hogy fölemeljen, azért, hogy megtartson. Köszönjük hálaadással, hogy mi is így hódulhatunk előtted, és mondhatjuk őszinte alázattal, töredelmes szívvel, én Uram és én Istenem. Könyörgünk, Urunk, a próba alatt levőkért, a vihar mélységében összetört szívű testvéreinkért. Hisszük, hogy van hatalmad megerősíteni őket, vigasztalni őket, bátorítani őket, gyógyítani a betegeket, a szenvedőket. Hadd könyörögjünk, Urunk, azokért, akik vonakodnak a te hívásodnak engedelmeskedni. Győzz le az ő ellenállásukat, keresd meg őket, és szerelmeddel öleld át úgy őket, hogy ne tudjanak soha többé szabadulni. Ez életremöntő szorítás volt. Köszönjük hálaadással, hogy megáldod éjszakánkat, pihenésünket, további együttlétünket ezen a helyen. Áld meg házigazdáinkat, munkatársaikat, akik fáradoznak azért, hogy ellássanak minket, és kényelmet biztosítsanak számunkra. Köszönjük hálaadással, hogy a te jelenlétedet ígéred mindvégig e hétvégén számunkra, és hisszük, hogy mindnyájan átélhetjük annak örömét és csodáját, hogy veled lehetünk igazi élő közösségben. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük még egyszer, testvérek, ezt az éneket, ami talán nagyon az igéhez rejts, most el. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.